Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Mung Attila, vendégünk pedig a stúdióban Török Gábor politológus, a Vision Consulting igazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A hétvégén lezajlott az SZDSZ küldött gyűlése, amely bővelkedett temetői hasonlatokban és olyan mondatokban, amelyek a párt elkisgazdásodásának, vagyis a szétesésének a veszélyeit taglalták. Hogyan értékeli ebből a szempontból, tehát mondjuk röviden az életjelek szempontjából az SZDSZ hétvégi kongresszusát? Van-e túlélés a párt számára?
Hát szerintem azt érdemes megnézni, hogy milyen más alternatívák lettek volna ezen a kongresszuson. Ja, ahhoz képest, hogy felmerült az a lehetőség, hogy teljes határozatképtelenné válik a kongresszus, vagy a legitimitása erősen vitatott lesz, ahhoz képest végül is egy egyértelmű helyzetet teremtett, tehát van az SZDSZ-nek új elnöke, úgy néz ki, hogy az elnöknek vannak elképzelései, és mintha elég határozott programja is lenne. Ebből a szempontból, hogyha elég messziről tekintünk erre a folyamatra, akkor azt lehet mondani, hogy az SZDSZ sikerrel oldotta meg a válságát. Ha azonban közelebb lépünk, és látjuk magukat, a szereplőket is, akkor azt kell mondanom, hogy az, hogy így alakult ez a folyamat az EP választás után, tehát, hogy egy ilyen B-kategóriás elnökválasztást sikerült összehozni, amelyből minden komolyabb politikus, az SZDSZ minden komolyabb potentátja visszalépett, és átadta a terepet teljesen ismeretlen jelölteknek, akik ráadásul tovább viszik a korábbi megosztottságot, mert világosan felfedezhető mögöttük a még állva maradt erősebb szereplőknek a támogatása. Ez szerintem azt mutatja, hogy az SZDSZ elszalasztotta azt az esélyt, hogy az EP választási vereség után rendezze a sorait, és megpróbáljon valahogy egységes cselekvőként fellépni. Ezért én azt hiszem, hogy ez a kongresszus ez nemhogy megoldotta volna az SZDSZ problémáit, hanem hát csak tovább fokozta ezeket a
problémákat. De lett volna egyébként ilyen esély, tehát adódhatott volna egy olyan helyzet, hogy valaki az egységes SZDSZ-t létre tudja hozni egy ilyen végülis megosztott helyzetben és egy vesztes európai parlamenti választás után.
Ja, azért,
nem nagyon volt ilyen jelölt, vagy nem nagyon jelentkezett senki a vezetők közül.
Ez tény, bár ugye a csillagokban nem volt azért az megírva, hogy az SZDSZ-nek ezt kell produkálnia, tehát hogy hát, ha végig gondoljuk, megnézzük, hogy kik most az ügyvivőtestület tagjai, ugye egy pillanatra gondoljuk hát, hogy az ügyvivőtestületnek egyetlen olyan tagja sincs, aki a frakciónak is tagja lenne. Ez persze bizonyára örömteli a párt megújulása szempontjából, valójában azonban a pártok megújulása nem úgy megy végbe, hogy a teljes korábbi vezető garnitúra távozik, és teljesen ismeretlen jelöltek lépnek a helyükre. És hát azért nehéz erről itt nem élcelődve beszélni, vagy tulajdonképpen azért nehéz egyáltalán erről beszélni, mert miközben most Retkes Attiláról, Badacsonyi Szabolcsról, meg Vejnek Leonardról beszélünk, és kicsit már hozzájuk is kötjük az SZDSZ válságát, valójában itt a felelősöket valószínűleg sokkal korábban kellene megtalálnunk, abban a politikai garnitúrában, akik most eltűntek a színről.
Illetve azt mondja, hogy mögöttük állnak bizonyos értelemben, hiszen a különböző jelöltek mögött a sajtó is, és maguk az SZDSZ-es politikusok is itt ott kimondták, hogy ki áll az egyik vagy a másik jelölt mögött.
Így van, ennél súlyosabb a helyzet, tehát egyrészt láthatóan nincs felelősségvállalás, csak nyilvánosan történt meg a háttérbe vonulás, valójában azonban a háttérben továbbra is megosztott az SZDSZ. Ugye itt sok-sok hasonlatot olvastam már a korábbi SZDSZ-es történetekből, ugye felmerült Tölgyesi Péter elnöké választási időszaka, amikor szintén ugye egy ilyen háttérbe vonulás zajlott, vagy például az, amikor Demszky Gábort ugye 2000 decemberében megválasztották az SZDSZ elnökére. Ezek szerintem hamis hasonlatok, de a logika az helyes, tehát, hogy ugyan eltűntek a frontvonalról a korábbi vezetők, valójában azonban az SZDSZ szekértábor jellege továbbra is megmaradt. De a kérdés persze szerintem nem ez, vagy a probléma nem ez. Itt egy strukturális problémával küzd láthatóan az SZDSZ. Ugye Retkes Attila programjában szerintem nagyon sok szimpatikus elem megjelenik, sőt, nagyon sok olyan elem is, amely eltér a korábbi SZDSZ-es politikától. Ezt érdemes azért észrevenni, amikor ő nemzeti liberális politikáról beszél, vagy szembenéz az SZDSZ korábbi hibás politikájával, ezek szerintem méltányolandó kijelentések. A nagy probléma az, hogy az alapkérdésre nincs jó válasza sem neki, sem más SZDSZ-es politikusoknak. Jelesül ugye a kormányhoz való viszonyról nem tud egyértelmű állásfoglalást tenni, hogy ez nem
sikerült. Tehát, hogy azt a kérdést, ami gyakorlatilag a koalíció felbomlása után az SZDSZ-t emészti, vagy az SZDSZ próbálja megemészteni azt a kérdést, hogy ellenzéki vagy kormánypárt, azt nem sikerül, és úgy tűnik, hogy nem is fog sikerülni megoldani.
Hát igen, két ok miatt. Egyrészt, ugye, hogyha most egy határozott ellenzéki magatartást venne fel az SZDSZ, az két problémával jár. egyrészt, hogy olyan nagyon rövid idő már a választások, hogy most egy kiharcolt, előrehozott választásnak nem sok értelmét látom, másrészt pedig, hogy nem is tudná elérni, hiszen a frakció nem áll retkes pártelnök mögött teljes egészében, hogy finoman fogalmazzak, ezért ez a határozott törekvése csak még inkább ketté szakítaná az SZDSZ-t. Tehát én azt hiszem, hogy ebben az értelemben teljes mértékben béna kacsa az új elnök. Lehet, hogy hosszú távon, ahogy ő fogalmaz, az elképzelései azok hasznosak, pozitívak és előremutatók. Valójában azonban szerintem egy olyan helyzetet próbál megoldani, amire nincs megoldás.
Tehát és ugye ez azzal a veszélyre jár, hogy nagy erőteljes nyilatkozatokat tesz a következő hetekben, hónapokban a frakcióval kapcsolatban, amelyek lepattannak a frakcióról, mert a frakció vezetés és a frakció tagok nem kötelesek végrehajtani.
Igen, én azt látom, hogy a legtöbb, amit el tud érni, az az, hogy teljesen szétesik az SZDSZ. Erre elég komoly esélyt is látok ebben a pillanatban. Tehát Retkes Attila minél inkább elfű és erőteljes sem fellépő szereplő lesz, annál inkább prognosztizálható az, hogy az SZDSZ mint párt, mint egységes cselekvő megszűnik létezni. Valójában azt hiszem, hogy az SZDSZ jellegi pozíciójában egy kunce féle pártelnöknek lett volna esélye arra, hogy valahogy integrálja a különböző irányzatokat. Nem arra egyébként, hogy az SZDSZ helyzetét javítson, de ahhoz, hogy az SZDSZ helyzetét javítani lehessen először, és az egységét kellene megteremtenie, én azt látom, hogy ennek sincs esélye. Ebben az értelemben szerintem nyugodtan kimondható, hogy ha csak valami csoda nem történik, vagy ha csak valami jelentős fordulat nem áll be a magyar politikában, akkor az SZDSZ-el nem nagyon kell számolnunk a jövőben.
Sőt, ugye olyan kérdéseket, vagy olyan mondatokat kell a következő hetekben vagy hónapokban mondani, amik nagyon a kisgazdapártra voltak jellemzőek annak idején, tehát hogy vajon a pártnak van-e frakciója, vagy a frakciónak van-e pártja, tehát ilyen vitákon szűnt meg végül is a kisgazdapárt annak.
Igen. Érdekes, hogy ezen azért más pártok is átestek már, amelyek végül mégiscsak egységesek tudtak maradni. Tehát gondoljon például az MDF történetére, ahol ugye már frakció sincs, és mégis úgy látjuk, hogy a most mintha jobb állapotban lenne a Magyar Demokrata Fórum, amelynek ugye a két vezetőjét akár még a bírósági eljárás is fenyegeti, frakcióval sem rendelkeznek, és mégis ezért érdekes látni az SZDSZ történetét, és valószínűleg itt a különbség részben a politikai vezetők, hát, hogy fogalmazom meg szépen, a politikai vezetők karakterében rejlik. Tehát Dávid Ibolya, ha valamire képes volt, az az, hogy legalább a saját irányvonalában következetes tudott maradni, még ha ez a párt felszámolásával is járt. Az SZDSZ vezetői azonban képtelenek voltak határozott és egyértelmű úton haladni. Ez egyébként igaz volt Kóka Jánosra és Fodor Gáborra is, akiket ugye most olyan nagyon különböző politikai irányvonalú szereplőknek látunk, azonban ha valaki visszatekint 2007-ig, Kóka János megválasztásáig, akkor látja, hogy azóta már hányszor változott a véleményük, mondjuk a kormányhoz való viszonyt illetően, hogy az első időkben inkább Fodor Gábor tűnt az MSZP vezette kormány támogatójának, később változott ez. Tehát azt hiszem, hogy ez az egyértelmű kérdésre a határozott és egyértelmű válasz hiányzott az SZDSZ politikájából, és már nincs esély, hogy ez megszülessen.
Van arra esély, és egyáltalán az a kérdés, hogy hogyan lehet innen újraépítkezni politikailag, amikor a most megválasztott elnök mondott egy olyan beszédet, ami nem egy önkritikus beszéd volt, hanem inkább önmegsemmisítőnek nevezném, tehát hogy az elmúlt 15 év politikáját nem egyszerűen kritizálta, hanem azt mondta, hogy ez alapvetően elhibázott volt, és itt a korrupciót említette nevek nélkül, egyébként nagyon érdekes módon, de konkrét utalásokkal, hogy kiket tart korruptnak a párt vezetéséből, a párt stílusát, azt mondta, hogy súlyos politikai, morális, szervezeti válságban van, ez 15 éve kezdődött, amikor koalícióra léptek az MSZP-vel, tehát hogy olyanokat mondott, ami mintha az egész 15 évet, ami mögöttük áll, lenullázta volna.
Én valahogy azt érzem, hogy Retkes Attila azt helyesen ismerte fel, hogy finom, apró változtatásokkal már nincs esély az SZDSZ helyzetén javítani. Tehát, hogy az SZDSZ-nek abban a formában, ahogy eddig haladt, vége van. Én azt hiszem, hogy ez a kongresszusi beszéde, ez nem csak az újrakezdés beszéde volt, hanem először el kellett temetni ezt az SZDSZ-t ahhoz, hogy a romokon valami új létrejöhessen. Azt hiszem, hogy olyan illúziói talán neki sincsenek, hogy ezt 2010-re képes lehet megtenni. De hogyha látjuk azt, hogy az LP választáson mit utasítottak el, és milyen mértékben a szavazók, tehát hogy az SZDSZ mint márka, az teljes mértékben elhiteltelenedett, és hát a saját szavazóinak jelentős része is cserben hagyta a pártot, és egyharmadára sugorodott a támogatottságok, akkor én azt hiszem, hogy Retkes Attila azt jól látja, hogy teljesen az alapokról kell elkezdeni az építkezést. Ebben az értelemben szerintem helyes az a politika, amit elkezdett, de azt fontos látni, hogy ez valóban csak olyan hosszú távon lehet sikeres, megoldás esetleg, amit szerintem most még egyikünk sem lát, de...
Ugye egyrészt tudjuk róla, hogy Demszky Gábor támogatta őt, és így aztán az egész budapesti szabaddemokrata városvezetés, és ő nagyon sokszor említette a vidéki építkezést, ami egyértelmű utalást jelent az önkormányzatokra. Ez azt jelentheti, hogy ez a fajta politika nem is a 2010-es parlamenti választást célozza, hanem az azt követő önkormányzati választás, amin az SZDSZ megpróbálná egy ilyen fővárosi pártként újraéledni.
Hát azért érdemes ott megfigyelni, hogy mind a három jelölt ugyanarról beszélt. Tehát mind a három jelölt versengett abban, hogy ki tud szebbeket mondani a vidékről, és különösen az önkormányzatokról, ami érthető, hiszen az SZDSZ újjáépítésének ez az alapja, minden párt újjáépítésének az önkormányzatokban kell elkezdődnie, tehát helyi szinten. Lehet, hogy az is mögötte van, amit ön mond, én ebbe így nem gondoltam bele, tehát nem hiszem, hogy tudatosan már az önkormányzati választásra készülne, és sokkal inkább azt hiszem, hogy ennek egyrészt a küldőgyűlési taktikai szerepe volt, szavazatszerző, másrészt pedig a párt újjáépítése esetén ez egy logikus eljárás, hogy az alapokról próbálja kezdeni. Azt még érdemes észrevenni, hogy szerintem az a program, amiről ő beszél, az ötvözete a Fodor-féle 2007-2008-as, valamint a Tölgyesi-féle régi SZDSZ-es politikai irányvonalnak. Az SZDSZ-ben mindig bent levő nemzeti liberális irányzat, de egyébként a mondjuk 1993 után jelentősen háttérbe szorított nemzeti liberális vonalnak a megszólítása. Én valahogy azt érzem, hogy ennek a sikere az már az SZDSZ-ben kétséges, valószínűleg szerintem
egy új pártalapítással lehet erre.
Így van. Én valahogy azt érzem, hogy ezt már SZDSZ márkanével nehéz lesz végezni, de ezt most nem lehet tudni természetesen.
Mi várható mondjuk az eddigi magyar közjogi politikai tapasztalatok alapján ebből a szembenállásból, ami párt és frakció között zajlik? Tehát Kuka János ma tegnap egyértelműen kijelentette, hogy nem hajlandó lemondani a frakció az egyedüli működőképes része az SZDSZ-nek, mondta ő. Ma Retkes Attila akár fegyelmi eljárással is fenyegette, vagy pártból való kizárással. Tehát elérhet-e magyarul a pártvezetés egy olyan helyzetet, hogy a frakció nagy része mondjuk Kóka János leváltását favorizálja, tehát hogy megváltozik az az erőviszony, ami a párt és a frakció között zajlik?
Hát azt érdemes átgondolni szerintem, hogy van-e Kóka Jánosnak veszíteni valója? Tehát, hogy mi az a súly, amit Kóka Jánosra téve esetleg ő összeroppan alatta, vagy hasznosabbnak gondolja, hogyha kihátrál ebből a mostani álláspontjából. Nézze, hogyha Kóka János Fodor Gáborral szemben nem roppant meg, tehát egy falsúlyos, Retkes Attilánál jelenleg lényegesen falsúlyosabbnak gondolt politikussal szemben nem adta be a derekát, akkor azért én kétkedem abban, hogy ezt majd meg fogja tenni most.
Pénteken itt volt az Aréna stúdiójában, és azt mondta, hogy nincs olyan, gyakorlatilag azt mondta, hogy nincs olyan körülmény, ami őt a lemondásra késztetné, tehát ez még az elnökválasztás előtt volt.
Tehát mi az ő kifutása politikusként? Ha ő most végül lemond, akkor valószínűleg maradhat SZDSZ-es politikus, indulhat valamilyen formában a választáson, és feltehetően véget ér 2010-ben a politikusi karrierje. Feltehetően ez a mostani is ugyanaz.
És máshogy nem ér véget, tehát lehet, hogy ugyanígy is véget ér.
Oké, csak most végül akkor még van pár hónapja frakcióvezetőként, és ugye nem tudjuk, hogy a kormány támogatása számára egyébként milyen okok miatt ilyen kiemelt fontosságú, milyen elvi vagy egyéb más okok miatt. Ez ugye nem, ma ez nem világos. De az világos, hogy látszik, hogy az elhatározása ez komoly, úgyhogy én azt hiszem, hogy ennek a folyamatnak, hogyha Retkes Attila ezt erőlteti, akkor a vége az valami fajta frakciószakadás lehet. Láttunk már ilyet, hűségnyilatkozatot kell a párthoz kiadni a frakciótagoknak, ezt nem teszik meg néhányan, azokat kizárják a pártból, és lehet, hogy lesz egy kormánytámogató, volt liberális, vagy volt SZDSZ-es politikusok frakciója. Frakció ugyan nem lehet a parlamentben, mert arra nem lenne elegendő valószínűleg a létszám, de mégiscsak a kormány intaktsága ezért megmaradhatna. Ebben az értelemben szerintem az, hogy így alakult a folyamat, sőt azt mondom, bárhogy alakult volna a kongresszus, a küldött gyűlésen a végeredmény, Bajnai Gorda nyugodtan alhat, meg lesz az a néhány szavazat az SZDSZ részéről.
Mindenképpen meg lesz, tehát, hogy a kormány tevékenységét magyarul most ez évvégéig egyetlen jelentősebb döntés van a költségvetés elfogadása, a kormány tevékenységét semmilyen módon nem érinti az, ami az SZDSZ-nél történik, vagy történhet. Tehát még akkor is, hogyha ketté szakad a frakció, meg lesz az elegendő szavazata a kormánynak ahhoz, hogy átvigye a költségvetés.
Hát Én úgy számolok, hogy meg lesz. Ha csak megnézzük mondjuk a vagyonadó megszavazása korlátott viszonyokat ott, és szerintem az már főpróbája volt ennek a későbbi őszi megosztottságnak, az SZDSZ fele nem szavazta meg, másik fele megszavazta, az MSZP támogatása és az SZDSZ felének támogatása elegendő volt. Ez a modell elegendő lehet, itt a kulcs inkább azt gondolom már az MSZP belső erőviszonyai. Tehát ha az MSZP intakt marad, akkor Kóka János és társai garantálhatják azt a többséget, ami kell ahhoz, hogy átmenjenek a fontos törvények.
Itt az előbb már beszéltünk arról, hogy milyen fő hibákat, vagy miért kért elnézést gyakorlatilag az SZDSZ új elnöke az SZDSZ politikája miatt. Ön hogyan látja, milyen stratégiai hibákat vétett az SZDSZ, hogy idáig jutott? Hiszen van, aki ezt a 94-es valóban az MSZP-vel való koalíciókötésre datálja, mások sokkal erősebb hangsúlyt helyeznek az elmúlt 7 év kormányzására.
Érdemes a választási eredményeket végignézni. Az első nagy törés az, hogy 94-ről 98-ra következett be.
Amikor egy középpártból egy kis párttál
zuhant az SZDSZ, ugye ott is jelentős, tehát szavazóinak több mint felét elveszítette, majdnem ugye a kétharmadát. Ott ezt szerintem ez elég jól tárgyalt már a magyar irodalomban, ugye ott egyértelmű, hogy feltehetően a koalíció szerepvállalás, és különösen annak a második felében mutatott SZDSZ-es politika, tehát amikor az SZDSZ engedményeket tett a Szocialista Párt és Horn Gyula kormány fő számára, az vezetett ahhoz, hogy az SZDSZ elveszítette szavazóinak jelentős részét, ami persze részben természetes is volt, hiszen 94-ben az SZDSZ-t számosan olyanok is támogatták, akik a pártban nem egy liberális pártot láttak, hanem sokkal inkább egy még mindig egy jelentős antikommunista rendszerváltó pártot. A ezt követően, hogy 98, 2002, 2004, sőt azt mondanám 2006, ez inkább egy stagnálás az SZDSZ életében. Néhányan ezt a stabilizálódás fogalmával írják le, tehát a küszöb fölött az SZDSZ azért állandósította jelenlétét 2004-ben kicsit jobb eredménnyel, de a 2006-os 6,5% sem tekinthető igazán kiemelkedően rossz eredménynek.
De kérdés azért, hogy mennyiben az MSZP segített be abba az eredményben.
Igen, de az EP választáson 2004-ben az SZDSZ hát majdnem 8%-ot ért el, tehát én nem hiszem, hogy ez is eleve rendelt volt, hogy a liberális pártnak itt el kell veszítenie a támogatását. Én azt hiszem, hogy a 2006 utáni politika volt az, amely különösen a liberális szavazók számára vállalhatatlanná tette a pártot, és hát ennek az állomásait tudjuk is. Azt hiszem, hogy leginkább az Összödi beszéd utáni reakciók, még inkább a rendőri brutalitás utáni reakciók az SZDSZ egyes vezetői részéről, amelyek teljes mértékben hát vitatottak voltak a liberális táboron belül, aztán Gyurcsány Ferencnek a támogatása egy olyan időszakban, amikor már a liberális tábor számára Gyurcsány nem azt jelentette, mint amit jelentett 2004-ben, aztán az a nagyon furcsa politika, amit a koalícióból való kilépés után produkált az SZDSZ, ebben azt hiszem, hogy Kóka János és Fodor Gábor elnöksége is, hát elnökségének is megvan a maga felelőssége, de leginkább szerintem az, amit az elején próbáltam mondani, hogy az SZDSZ képtelen volt arra, különösen 2008 után, hogy világos, egyértelmű választ adjon arra, hogy hogyan viszonyul a Gyurcsány és a bajnai kormányhoz. Ezáltal az SZDSZ teljes mértékben hiteltelenné vált. Alapvetően ez egy hitelességi probléma, ami az SZDSZ-szel történt.
Igen, de ez ugye gyakorlatilag akkor most is állandósulni fog, hiszen Retkes Attila ugye mondhatja azt, hogy nem akarja, vagy, és ezt is mondja, hogy testületileg nem támogatja a kormány, de bizonyos intézkedéseit esetleg támogatja, de ha egy egyértelmű karakteres ellenzékiséget akar vállalni, akkor nem szavazza meg a költségvetés, és azt a kockázatot vállalja, hogy az ország költségvetés nélkül megy bele a 2010-es évnek, és az SZDSZ lesz ezért a hibás.
Én azt hiszem, hogy a parlamenti választásig nincs esély az SZDSZ újjáépítésére, mert az SZDSZ képtelen addig a korábbiaknál világosabb álláspontot elfoglalni, és ez az árnyék annyira rávetül a korábbi politika árnyéka az SZDSZ mai politikájára is, hogy ez alól szerintem kijönni a napra addig nem lehet, amíg a parlamenti választás után új politikai realitás nem alakul ki. Tehát én azt hiszem, újra visszatérve, hogy hát bár ilyet bátor kimondani, de azt hiszem, hogy az SZDSZ-nek 2010-ig nincs esélye visszakapaszkodásra.
Különböző SZDSZ-es felmérések azért, amivel persze az SZDSZ-es politikusok érveltek rendszeresen, azok azt mutatták, hogy van egy olyan szavazó réteg, amelyet ők liberálisnak neveznek. ezek a szavazók milyen utakat kereshetnek most a következő hetekben, hónapokban? Az MSZP-t látják egy lehetséges kiútnak, vagy ezek a szavazók most már bizonyos részük a Fidesznél van, vagy alternatív erőket keresnek, tehát milyen utak, mert akkor ezek szerint mégis van egy közönség, amelyet valahogy meg kellene találni, vagy meg lehetne találni.
Igen, hát én is érdeklődéssel hallgattam egyes elemzőket, akik tudják, hogy pontosan hol is vannak ezek a liberális szavazók. A felmérések szerintem nem egyértelműek ebben a kérdésben. Én inkább csak annyit rögzítenék, hogy a következő parlamenti választásnak az egyik alapkérdése pont az lesz, hogy azok a szavazók, akik 2006-ban az MSZP-re és az SZDSZ-re szavaztak, de most sem az MSZP-t, sem az SZDSZ-t nem választanák, és hát az EP választáson látszott, hogy ez egy jelentős szavazóbázis, azok mit fognak tenni a következő parlamenti választáson. Logikailag kitalálható, hogy mik a lehetőségek, amiket ön mondott valóban, például ha csak a liberális táborról beszélünk, otthon lehet maradni, el lehet menni a Fideszre szavazni, át lehet kerülni az MSZP-hez, vagy lehet választani új politikai erőt, például lehet más a politikát, de akár szerintem...
Látszott, hogy egy budapesti volt SZDSZ-es szavazóréteg ilyen egyelőre még parlamenten kívüli erőket.
De akár az MDF-et is. Tehát szerintem van olyan forgatókönyv a következő 8-9 hónapra vonatkozóan, amely a baloldal teljes összeomlásával számol, tehát az SZDSZ és az MSZP teljes összeomlásával számol, ami mást és mást jelent a két pártnál, ami teljes mértékben felszabadíthatja ezt a tábort, és akár felnövelheti az MDF-et, akár felnövelheti a lehet más a politikát, akár, és én ezt sem zárnám ki, új politikai erő megjelenését valószínűsíti.
És az SZDSZ most, vagy eddig képviselő politikusok számára van-e még élet a mostani helyzet után? Tehát mondjuk Fodor Gábor például lemondott a parlamenti mandátumáról is.
Hát nagy kérdés.
Ma több nevet lehetett olvasni, hogy ki akar kilépni, vagy ki fontolgatja, vagy ki lépett már ki a pártból. Tehát van-e élet ezeknek a politikusoknak? Politikai élet?
Hát, Magyarországon ez nem divat, de ha mindig ezt szoktam mondani, de ha körülnézzünk a régióban, akkor látjuk, hogy mondjuk egy Fodor Gábor kaliberű politikus az nem csak úgy lép ki a pártból, hogy aztán utána visszamegy az egyetemre tanítani, hanem megpróbálkozik valamilyen más formációval sikert elérni a következő választáson. Mondjuk a Baltikumban ez teljesen általános, hogyha konfliktus alakul ki egy párton belül, ezért is mondja azt, hogy a Baltikumban olyan különös politikai pártnevek vannak, mert már egy csomó foglalt, hiszen annyi politikai párttal találkoztunk már, szóval, hogy akkor neki indul a következő választásnak. Eddig ez nálunk nem volt divat, de én úgy érzem, hogy az EP választás egyik üzenete pont az volt, hogy akár meg is lehetne próbálni. Az összeomló baloldal az azt feltételezi, hogy ezek a baloldali szavazók keresnek maguknak pártot. Ha nem találnak, persze nem találnak, de a kereslet ott lesz, akkor nagyon könnyen lehet, hogy erre egy kínálat is szerveződik. Én ma azt valószínűsíteném, hogy ősszel fogunk találkozni olyan új baloldali formációval, baloldali liberális formációval, amely volt baloldali liberális politikusokból szerveződik.
Vendégünk a stúdióban Török Gábor, a Vision Consulting igazgatója, hírek után folytatjuk.